Miközben erre a beszélgetésre készülök, azon gondolkodom, hogy ki hogyan hallgatja most ezt az adást, hogy ülve, állva, mozogva. Van, aki, van olyan, képzeljétek el, van olyan, aki edzés közben hallgatja a szabad esést, vagy ez pont egy esti műsor. Na de ki, hogyan és miért, és közben fáj a háta, nem fáj a háta. Erről fogunk beszélgetni, jó felvezettem, az van, hogy a WHO-nak volt egy kutatása még tavaly, ami szerint, idézem, a lakosság több mint 90%-a során érintetté válik krónikus derékfájásban. Tudom, hogy erről már beszéltünk, nem baj, az ismétlés sose fáj. Akik itt vannak velem, Szent Iványi Rita és Szegvidi Tamás, a Mozgás Klinika alapítói. Szervusztok!
Szervusztok, szervusz.
Igaz, amit a WHO mond? Ez a 90%? Ez világi szinten van egyébként.
Igen, tehát abszolút igaz. Kérdés, hogy mennyire reprezentatív módon vizsgáljuk, de szerintem, ha most a hallgatók, vagy te is körülnézel az ismeretségedbe, biztos, hogy a családban többen vannak, akinek itt fáj, ott fáj. És a derékfájás alapvetően amiatt is érdekes, hogy ez nem egy olyan tünet, ami ha egyszer feltűnik, akkor utána elmúlik, és soha többet nem találkozol vele. Tehát aki egyszer fájt a derek, annak megnyugtatom, hogy még egyszer fog, vagy többször fog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez valóban az egyik leggyakoribb kórkép, és a WHO kutatása szerint a leginkább gyakori olyan, hát nevezzük betegségnek, vagy tartósan fennálló olyan állapot, ami az életminőségre tartósan kihat.
Férfiaknál, nőknél ez milyen arányban jelenik meg, mikor keresnek meg titeket először?
A legtöbb páciens azzal a problémával küzd, hogy reggel ébredést követően fáj leginkább a dereka. Ez egy tipikus sportkorong eredetű problémára utaló jel lehet. Számunkra ez az információ nagyon hasznos, amikor vizsgálatra érkeznek hozzánk a rendelőbe, mert ezáltal könnyebben tudjuk differenciálni, hogy milyen típusú gerincfájdalma lehet. Uh-huh. Ugyanis a hátfájdalomnak is több oka lehet. A klinikán a legfontosabb feladatunk, hogy megtaláljuk azt az okot, ami számára ezt a panaszt okozza, és kezeljük így okiterápiát, és nem csak tüneti kezelést tudunk alkalmazni.
Persze, rongyosra beszéltük már a szánkat arról, hogy a sok ülőmunka, az online jelenlét, az nagyon összefügg azzal, hogy mi van a gerincünkkel. De lehet azt mondani, hogy akár emiatt, akár más miatt ez egy evolúciós problémává válik?
Úgy gondolom, hogy egyre több olyan probléma alakult ki, ami a mozgás hiánnyal vagy a helytelen testmozgással összefüggésbe hozható. Tehát, hogy egyrészt a mozgásszervi panaszok és egyéb kórképek is, amik keringési probléma vagy bérrendszeri probléma, tehát önmagában a túl sok ülés és a kevés mozgás vagy a rendszertelen testmozgás az panaszokat idéz elő. És lehet, hogy ez most korunk egyik népbetegsége.
Egyébként a napi szintű mozgást azt mivel lehet megteremteni? Szóval mi az, amit ti ajánlotok a pácienseknek?
Azt gondoljuk, hogy az észszerűség határain belül minél inkább figyelni kell, hogy megelőzzük a problémát, tehát hogyha lehet, akkor egyszerűen kevesebbet üljünk. Tehát hogyha az ülés váltja ki számunkra a panaszt, akkor figyeljünk az ergonomikus ülésre, illetve arra, hogy megszakítsuk a munkafolyamatot, más pozíciót vegyünk fel, sétáljunk, telefonálni is lehet például szerencsére úgy, hogy közben járkálunk. Tehát ez nagyon hasznos, hogyha nem végig ülünk, még akkor is, hogyha ülő munkát végzünk. Mind a mellett többet gyalogoljunk, ugyanis nagyon elkényelmesedtünk, tehát, hogy keressük azokat a parkolóhelyeket, amik legközelebb vannak, hogy minél kevesebbet azt kelljen
értem,
gyalogolni.
Nem is értem, sokszor elkényelmesedni, hogy így kering, ez közben két utcával lejjebb van hely.
Pedig ez nagyon hasznos lenne, és könnyen beépíthető lenne a mindennapokban, hogyha egy kicsit kevésbé lennénk ilyen szempontból kényelmesek. Nagyon jók ezek a lépésszámlálók, de hát, hogyha nem nagyon lépünk, akkor nincs mit számolni vele. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az észszerűség határain belül egy általános testmozgás, ez nagyon hasznos lenne. Ha belegondolunk, 18 éves korunkig kötelező a testnevelő óra. 18 év után megszűnik ez. Tehát már az
remélhetőleg kialakul addig az igény arra, hogy utána nap mint nap mozogjon az ember.
Hát
nem?
A testnevelésnek az lenne a célja, hogy ugye erre neveljük magunkat, és hogy figyeljünk arra, hogy ezt a tudást és ezt a tapasztalatot átadjuk a fiatalságnak is, ugyanis egyre több a fiatal gerincbeteg, tehát egyetemisták, fiatal dolgozók, akik már ilyen problémával küzdenek. Úgyhogy a legfontosabb a megelőzés lenne.
Illetve még szerintem az fontos, hogy vegyük tudomásul, hogy az ember hogy működik. Tehát én ugye nem szakmabeliként, én is, amikor hallgatom a gyógytornászok tanácsait, néha én is megmosolygom, hogy persze, hogyha tudjuk, hogy, hogy viselkedik egy ember, tudjuk, hogy most a hallgatóknak jó része kihúzta magát, amikor Rita beszélt. De,
és nagyon úgy, remélem.
Igen, és ez így jön, ez szerintem pszichológia, és az ugyanaz, hogy a gyógytornász elmondja, hogy kell az ergonómiát átalakítani. Lássuk be, legyünk őszintén, nem fogjuk átalakítani, és emiatt szükséges az, hogy bizonyos tudatosságokat viszont tudjunk belevinni. Mi ez úgy szoktunk alkalmazkodni, hogy például a koncepciónkban nincs benne, hogy házi feladatot adunk, mert tudjuk, hogy vagy nem fogja elvégezni a páciens, vagy rosszul fogja elvégezni. Ezeket szerintem egyszerűen fontos látni, mert amikor irreális elvárásaink vannak magunkkal szemben, hogy persze majd az irodában úgy fogok ülni, meg majd jobban figyelek, 99%-ban az esetekben ez nem szokott működni.
Hát, vagy egy órán keresztül működik, aztán nem.
Pontosan. Igen.
Ahogy említitek a gyógytornát, nem az van a gyógytornával, mint annó a pszichológiával volt? Hogyha pszichológushoz mész, vagy gyógytornászhoz mész, akkor te, valami van, kripli vagy, vagy van veled valami. Ma hogy tekintek a gyógytornára?
Volt egy ilyen általános tévhit, de aki eljön egyszer gyógytornára, az pontosan tapasztalja, hogy ez nem teljesen ilyen időseknek, vagy nyugdíjasoknak, vagy krónikus betegeknek való mozgás lehet, hanem a gyógytornának nagyon sok oldala van. Van egy ilyen medical fitness területe is, és a mozgáspiramis kezelési koncepció pont arra épül, hogy a fájdalomtól egészen az ilyen komfortos testmozgásig elkísérjük a pácienseket, úgyhogy nem feltétlenül csak ilyen sziszifuszi gyakorlatokat csináltatunk, hanem a későbbiekben már előkerülnek azoknak a funkcionális tréningnek az elemei is, amik már élvezetessé tudják tenni a mozgást.
De ennek ellenére biztos, hogy volt, vagy talán még mindig van némi ilyen negatív konnotáció. Én azt gondolom, hogy sokat segített például a COVID alatt a lezárásoknál, ugye a magánegészségügyi szolgáltatók többnyire nyitva tudtak lenni, és ez egy kicsit át is alakultak ennek köszönhetően az edzési szokások. Például rengetegen jártak a napi mozgásukra gyógytorna rendelőkbe, pont ilyen medical fitness jelleggel, ahol szakszerű egészségügyi személyzet felügyelete mellett az egészségügyi környezetbe lehetett ezeket a mozgásokat végezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy kevesebb ez a negatív tartalom már, de biztos, hogy persze, de elmegyek egy gyógytornára, akkor igen, én is kicsit úgy érzem, hogy nagyon biztos, mert megint kripli vagyok. Hát,
még veled is előfordul.
Elő.
Szóval visszatérve az evolúciós változásokra, egyrészt az ülőmunka, másrészt a mozgás hiány az el tud hozni olyan evolúciós változásokat, amiknek utána később nem örülünk. Lehet-e azt látni, vagy egy 15 év alatt láttátok-e azt, hogy melyik korban milyen problémákkal jelentkeznek a páciensek, és hogy ez például szintén a 15 év alatt változott-e valamilyen irányba?
Arra tudunk, vagy hát azt láttuk az utóbbi időkben, hogy nagyon megváltozott a magánegészségügynek a páciensköre. Régebben olyan páciensek jártak hozzánk, akik kimondottan a műtétet szerették volna megelőzni, azért jártak gyógytornára, mert hallani sem akartak arról, hogy esetleg itt műtétre kerül a sor. Későbbiekben jártak olyanok is, akiknek a mindennapi testmozgás valamilyen mozgásszervi panasz miatt nem volt annyira komfortos, és tartottak attól, hogy egy edzőtermi környezetben már lehet, hogy kiteszik esetleg valami sérülésnek magukat, és nem tudják ezt egyedül menedzselni, és ezért inkább szakemberhez fordulnak. És most azt látjuk, hogy azért javul ez az egészségtudatosság, tehát egyre több a 40 körüli, én azt gondolom, hogy ez az átlag életkor a rendelőben, a 40 körüli páciens, akik úgy gondolják, hogy azért is kell gyógytornászhoz fordulni az egyszerű mozgásszervi panaszokkal, mert helyesen teszik ezt, hogy nem akarják elfogadni azt, hogy nekik nem szabad focizni, nekik nem szabad futni, mert mondjuk fáj a derekuk, vagy ők nem mehetnek el, nem tudom, egy squash órára, mert hogy fáj a dereka. Tehát, hogy ezek a tiltások, ezek egyszerűen így valamiért egy ilyen jó kis triggerpontok az emberekben, és azt mondják, hogy én nem akarom ezt a tiltást, én szeretném, hogyha teljes értékű mozgást végezhetnék, és jobb életminőségem lenne, és ma már nem az a cél, hogy ne legyünk betegek, hanem hosszú ideig akarunk egészségesen élni.
Azért jó, hogy ezt mondtad, mert ez velem is megesett, hogy elmentem egy ortopédus szakorvoshoz, aki azt mondta, hogy fú, hát nekem, sem mennék bele az okokba, de nekem nem szabad futnom, meg nem szabad hosszan állnom, de úszni meg biciklizni lehet. De épp akkor készültem a maratonra. Gondolhatod, ez milyen combonlövés volt. De aztán elmentem egy másikhoz, aki meg azt mondta, hogy ugye már, ha szereti, akkor csinálja. Ki a hiteles orvos? Hogyan lehet jól megválasztani?
Ebben nem tudunk tanácsot adni, nyilván ez nem a mi kompetenciánk meghatározni, hogy melyik orvosi tevékenység milyen célból alakul úgy, és miért ezt javasolják a pácienseknek. A nemzetközi gyakorlat is az, hogy amíg lehet, mozgásban kell maradni. Tehát ez a legfontosabb. Tehát letiltani valakit testmozgásokról, az gondolom gyógytornászként, hogy nem a legcélra vezetőbb döntés. És azt is érzem, hogy inkább felkészültnek kell ahhoz lenni, hogy hogyan tudná azt a testmozgást végezni. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknél is nekem is van egy kisfiam, és tapasztaltuk, hogy vagy valamit nagyon kell csinálni, vagy versenysportolónak kell lenni, és élsportolónak kell lenni, vagy inkább ne válassza azt a sportágot, és csak valami szabadidő tevékenységet végezzen.
Mert ezek az elvárások.
Igen, és szerintem van egy középút. Nem kell mindenkinek élsportolónak lenni.
Ha
nem kell
a
mindenkit
fene.
Versenyeztetni. Viszont igenis fel lehet készíteni a nem versenyző hobbi sportolót is arra, hogy panaszmentesen tudja azt a sporttevékenységet akár heti többször is végezni. Tehát én úgy gondolom, hogy a szemléleten kell változtatni.
Azt hogy látjátok, hogy az emberek megfelelési kényszere az hozhat ilyen túlterhelést, túlerőltetést, vagy akár alulhasználatot?
Ez az edukációnak a hiánya. Nagyon sok videóanyag, challenge, program, és
minden jön a megfelelési kényszer, ugye?
Nagyon sok elérhető az interneten, valószínű, hogy a szakembereknek az lesz egy közös feladata, hogy megfelelő edukáció mellett történjen ezeknek a videóanyagoknak a közlése, mert akkor meg lesznek a miértek, és nem kell restnek lenni, hogy azt a részt is meghallgatni, ugye az apróbetűs részt, hogy a fokozatosság és a megfelelő dozírozás, tehát hogy az adagolás, az mennyire fontos ezeknél a sporttevékenységeknél.
Azt még az adás előtt beszélgettük, hogy mennyi mindent okoz a digitális környezetünk, és hogy gyakorlatilag nem érjük utol magunkat, pedig pont arra van a digitalizáció, hogy egy kicsit könnyítsen a terheinken. De hogy ez nem történik meg, és ugye nagyon sok időt töltünk a képernyők előtt. Ez is tényszerű. Ezekkel mégis találkoztok-e, amikor jönnek páciensek, kiderül-e, elmondják-e maguktól, vagy ezzel inkább van egy ilyen tagadás, hogy hát nem vagyok sokat képernyő előtt, aztán kiderül, hogy mégis naponta 12 órát. Tehát, hogy ugye az edukációról jut ez eszembe, hogy ezeknél például hogyan érdemes ezekhez a problémákhoz hozzáférni.
A képernyő előtt töltött idő az is egy másik szakterület, hogy mennyire terheli le ez az idegrendszert, stb. Hogy a mozgásszervet mennyire terheli le, az azt gondolom, hogy nyilvánvaló, tehát mindenki érezte már ezt magán. És most az egyik kutatásunk arról szólt, hogy az ilyen fiatalokat, ezeket a gémereket, ugye, elemezgettük, hogy órákig képesek ugyanabban a pozícióban számítógép előtt ülni és játszani, és ez még egy fejlődő szervezet, tehát 14-16, hát sajnos még korábban már elkezdik, de talán ott még azért a szülői kontroll egy picit intenzívebb tud lenni. Egy tinédzsernél már nagyon nehéz ezeket a határokat betartani, és nem sportolnak. Régebben mi kimentünk, és nem tudom, játszott téren voltunk, és labdáztunk, és tollasoztunk, és rohangáltunk, és bicikliztünk. Most azért a legtöbb gyerek az a képernyő előtt tölti a szabad idejét.
De egyébként az affinitás kérdése is. Nem? De emlékszel, hogy én osztálytársaim is hozták CD-n a játékokat, de egyet se kértem el, nem nyitottam meg, de ez attitűd kérdése, pont nem az izgatott.
Hát bizonyos szempontból attitűd kérdése, de azért sokat változott a világ, ugye erről is beszéltünk, és látjuk, hogy ugye említette Rita, hogy elemezgettük, hát mi a saját gyerekünket is elemezgetjük, hogy ő is egyfolytában a képernyő előtt ül, és tehát nekünk ezeket a kutatásainkat, meg vizsgálatainkat tényleg az élet hozza. Ugye a páciens anyag az ugye átalakul, azt látjuk, nyilván ahogy változik az élet is, meg hát nekünk is azért egész más a merítésünk. Ugye régen egy kis rendelőben, 10-es nagyságrendben voltak páciensek, most hálózatszinten azért 1000-es nagyságrendben vannak pácienseink, úgyhogy mindenből kapunk, ami most jelen pillanatban alakul, meg látjuk, úgyhogy abszolút azt látjuk, hogy a hosszabb ilyen screen time képernyő előtt töltött idő az mindenkit jellemez. Tehát a gyerekek se tudják már elkerülni affinitástól függetlenül.
Záró kérdéskör jön, sok kutatást végeztek ti is. monitorozzátok a pácienseket, tudjátok, ismeritek a problémákat. 15 év alatt meg nyilván látjátok azt, hogy merre halad a világ, a mozgásszegény életmód mit okoz, a digitalizáció mit okoz. Van-e arra bármilyen terv, hogy egy ilyen edukációs csomagot, mert hogy én azt érzem, hogy abban van a jövő, hogy a gyökereknél keressük a bajt. És ezt elmagyarázzuk mindenkinek, és el kell, hogy jusson mindenkihez az, hogy ez meddig ér egy ilyen probléma. Szóval, hogy ebben van-e bármi terv?
Van, ebben is nagyon komoly terveink vannak. A kérdés egyébként tehát nagyon nyilvánvaló, de a válasz az nagyon nem triviális rá, hogy hogy lehet ilyen téren edukálni. Nekünk nagyon sok futó, meg alakuló programunk van, igyekszünk nagyon proaktívak lenni, most dolgozunk azon, hogy országos roadshow-ba mérjünk föl minél több embert a derékfájás szinten, hogy hat rá a munkahelyi stressz, meg a munkahelyi kihívások. Tehát próbáljuk ezeket ezt a tudást úgy összegyűjteni, hogy az edukációban ez használható legyen, hiszen nagyon sok gyógytornász végez ilyen munkát, beszél erről, csak ugye nem biztos, hogy átmegy. Nekem se, ugye, mint laikus, amikor persze meghallgatom, hogy kéne, jó, persze, de akkor én most mit csinálok, hogy tudom ezt a legkisebb energiabefektetés mellett az életmódom legkisebb átalakításával alkalmazni, és hát a válasz erre nagyon nem triviális, úgyhogy nagyon keressük azt, hogy az emberi agyműködés, pszichológiát figyelembe véve, hogy tudunk tényleg hasznos tanácsokat adni, és hát ez mondom, ez azért az egy nagy feladat.
A gyógytorna hálózatban is fontos lenne az, hogy ugye ismerjük Budapestet, hiszen nagyon sok rendelőnk van itt, viszont a vidéki rendelőknek milyen szinten változik ilyen mértékben a beteganyaga? Tehát ott is ugyanezek a problémák merülnek fel, vagy az a pácienskör az teljesen másfajta problémákkal keresi fel a vidéki franchise partnereket? Tehát én azt gondolom, hogy azért is fontos elemezgetnünk, mert sokkal inkább hitelesebbek tudunk maradni szakmailag a pácienseink szemében, hogy célzottabb terápiát tudunk valóban javasolni, és nem csupán a nemzetközi trendekből tudunk mi sem táplálkozni.
Célzott terápiáról még egy dolog eszembe jutott, az AI, a mesterséges intelligencia. Használjátok?
Vizsgáljuk, hogy tudjuk használni, a terápiában még nem használjuk. Ugye van egy kézenfekvő alkalmazási lehetősége, az, hogy távgyógyítást lehessen csinálni, ami most nagyon trendi a gyógytornában, az pont az egyik kihívás, az egyik probléma, hogy amikor otthoni környezetben vagyunk, akkor megfelelő szögbe tudjunk működni, hajolni, megfelelő erőkifejtést tudjunk tenni. Nyilván erre az AI formál logikailag alkalmasnak tűnik, de ezt mindenki most összességében még csak teszteli. Nekünk is vannak ilyen téren tesztjeink, de nem mondanám, hogy futó alkalmazásunk lenne.
Nagyon köszönöm, hogy itt jártatok ma nálunk.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Köszönjük a meghívást.
Mindennapi lumbágókról és derékfájásról, meg a mozgáskultúránkról beszélgettünk Szent Iványi Ritával és Szeglédi Tamással, a Mozgás Klinika alapítóival. Mindjárt folytatjuk.